Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és magunkat Isten előtt megalázva imádkozzunk. Nagy vagy, Uram, és igen-igen méltó minden dicséretre, nagy a te hatalmad és bölcsességednek nincs határa. Dicséretedre sóvárog az ember, és az ember rádöbben a maga halandó voltára, mikor szemügyre veszi bűneit. És tudjuk, Urunk, hogy csak a bűnbocsátás akkor árad ki, ha megvalljuk előtted bűneinket, vétkeinket, a kevélyeknek ellenászolunk. Te ébresz föl bennünk a mai napon magasztalásod örömét, mert magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Kereslek, Uram, és beléd vetett hitemben hívogatlak téged, világosíts meg. Szentlélek, Úristen, szállj le mireánk, világosítsd meg szívünket és elménket. Tedd élővé és hatóvá bennünk a te ígéret. Ámen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, a mai Isten tiszteletünk alapigéjét. Máté evangéliumának 20. fejezetéből olvasom, a 29. verstől a 34. versig. Így szól Istennek ígéje. Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt, és íme két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltották: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte: mit akartok, mit tegyek veletek? Ők így feleltek: azt, Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Jézus megszánta őket, megérintette a szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a mai igében egy gyógyítási történetet hallhattunk, és amikor elgondolkozunk ezeken a betegségeken, régi bajokon, akkor rájöhetünk, hogy nem is annyira régiek, hiszen manapság is nagyon sokan vannak, akik elvesztették a szemük világát, vagy éppen így születtek. Az ember ezt nem tudja felfogni addig, ameddig nem kényszerül esetleg arra, hogy a látását ne használja, legyen az akár egy játék, vagy egy áramszünet, amikor elveszti ezt a legfontosabb érzékszervét. Annyira fontos az ember számára a látás, hogy nem csak a fizikai érzékelésre használjuk ezt a szót, hogy látás, hanem nagyon gyakran szellemi felfogó képességünkre. Arra, hogy ha megértünk valamit, akkor is azt mondjuk: igen, most már látom. Ugyanis az embernek nem csak fizikai látása van, hanem van szellemi és lelki látása. És sajnos azt tapasztalhatjuk a mai világban, és ez a történet egy csodálatos tablója annak, hogy nincs összefüggésben a kettő. Lehet, hogy látunk, lehet, hogy fizikailag érzékeljük a világot, lehet, hogy látjuk a formákat, a színeket, a mozgást, stb. Azonban ezt a fizikai látást nem egészíti ki egy lelki látás. Miről is van szó a történetben? Arról van szó, hogy Jézus a tanítványaival együtt vonul, aztán sokan követték is őt. Nyilván ekkora már elterjedt a híre, hiszen a Jeruzsálembe való bevonulás előtt vagyunk. Tehát Jézus egy 3 éves tanítói munkája végén van, és tudjuk, hogy nem sokára, néhány nap múlva keresztre feszítik őt a történet. Így folytatódik majd Jeruzsálemben. Megelőzhette a híre. És akkoriban is, tehát ebben a Jézus életének ebben a szakaszában is sokan sokféleképpen gondolkodtak róla. Sokan azt tartották, hogy egy csodatanító, sokan azt is tartották róla, hogy a hatalma az ördögtől van. Aztán természetesen sokan voltak, akik Isten fiaként, messiásként néztek fel rá. A Jerikó és Jeruzsálem közötti úton két vak ül a porban, és azt láthatjuk, hogy bár nincsen látásuk, tehát nem látják az eseményeket, és nem tudják, hogy most hány ember van, csak a fülük az, ami a következő fontos érzékszervük, az tudósít arról, hogy mi is történik.
De azt látjuk, hogy bár fizikai látásuk nincsen, ezek a vakok a látó embereket megszégyenítő módon olyan lelki látással és szellemi látással rendelkeznek, amellyel talán a környezetekben lévők nem igen. És talán még mi sem. Hiszen lehet, hogy nem láttak, de az egyéb érzékszervei és leginkább a lelkük nagyon kiélesedett. Mert amikor megtudták, nyilván a környezetükben álló emberek beszélgetéséből, szóbeszédből, hogy ki közeledik, akkor megállás nélkül elkezdtek kiabálni. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! És ebben azért nyilvánul meg az ő lelki látásuk, mert nem azt kiabálják, hogy Jézus, József fia, mert hát ez lett volna a korrekt elnevezése az Úr Jézusnak. Azt sem kiabálják, hogy Jézus názáreti, hanem azt mondják, hogy Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Miért fontos ezt kihangsúlyoznom? Azért, mert egyrésztről azt a szót használják, amit csakis rangban felettük állóknak, de leginkább a királyoknak, illetve az istenségnek a megszólítására használtak egyébként. Ez a görögben a kűrie, az Uram, vagy a héberben, illetve az akkori arámban az Adonai. Istenként szólítják meg Jézust. Tehát nem csupán egy egyszerű galileai embernek a fiaként, hanem felismerik, bár nem látják, csak tudják, hogy ő jön, ő közeledik, felismerik lelkilátásukkal az, hogy itt az Úr közeledik. És az is alátámasztja ezt egyrésztről, hogy Dávid fiának mondják. Dávid volt az, aki az izraeli királyok sorában az etalon volt, aki leghűségesebben követte Istent, és a profétai hagyomány szerint, jövendőlések szerint Isten helyreállítja Dávid házát, azaz egy újabb Istentől való királyt fog Izraelnek adni. A vakok ezt is felismerték. Vakok, de ezt is meglátták, hogy itt a messiás van jelen. És ahogy megyünk tovább a történetben, akkor meglátjuk azt, hogy hiába szól rájuk a sokaság, hiába próbálja illendőképpen rendre utasítani őket, mert hát sok emberi szokás van, meg sok hagyomány, de ezekben a vakemberekben olyan elementáris igény van arra, hogy meggyógyuljanak, érthető, ha jobban belegondolunk, hogy őket már nem érdekli. És voltak éppen az ember, hogyha eljut a porba, akár a bűnbánat szintjén, vagy akár megaláztatás szintjén, vagy éppen a szegénység, vagy a nehéz sors mélyéig eljut, akkor egy bizonyos pont után már nem számítanak az illemszabályok, bár már nem számít az, hogy ki mit gondol rólam, ahogy ezeknél a vakoknál sem számított az, hogy a sokaság csillapítgatta őket, ők még hangosabban kiáltottak. És újra elismételték, Uram Dávid fia, könyörülj rajtunk. Azt érezhetjük ebben az egész jelenetben, mintha érezték volna és tudták volna, és megint a lelki látásnak egy újabb bizonyítéka, hogy ez az utolsó lehetőségük. Hogy itt van egy elszalaszthatatlan lehetőség, és hogyha Jézus tovább megy és nem áll meg, akkor ők örök sötétségbe élik le az életüket. Aztán Jézus meghallja, megállt és megszólította őket, és a kérdés úgy hangzott, hogy mit akartok, mit tegyek veletek? Ez egy érdekes kérdés, és talán egy kicsit butának is gondolhatnánk, hogy mi lenne más, ha nem az, hogy meggyógyítsa az ő látásukat, a vakságukat elvegye. De mégis felteszi Jézus a kérdést. És talán azért teszi fel, és nekünk is felteszi, mert gyakran érezzük, hogy van valami baj, van valami gond, de ha valaki úgy konkrétan megkérdezné, esetleg most Jézus itt megjelenne, és megkérdezné tőlünk, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem? Mit tegyek veled? Tudnánk-e felelni rá? Tudjuk-e egyáltalán, hogy mi a mi esetleges boldogtalanságunknak a forrása? Mi az a gyökér, amit ki kéne venni az életünkből, és akkor minden rendben lenne? A vakoknál, a két jerikói vaknál egyértelmű volt, rajtuk volt ez a nagy nyomorúság, a vakságuk, de azt gondolom, hogy nekünk is fontos megtalálnunk ezeket a pontokat, és ha megtaláljuk, akkor tudunk erre a kérdésre felelni, és akkor indulhat be a gyógyítási folyamat, de ameddig nem találjuk meg, ameddig nem tudunk igaz bűnbánatot tartani, amíg nem nyílnak meg a lelki szemeink, addig nincs esélyünk a gyógyulásra. Jézus meggyógyította őket, és a vakok válaszoltak, ők pontosan tudták, hogy mi a bajuk, és megnyílik a szemük, azonnal visszanyerik látásukat, és a történet úgy zárul be, hogy követték őt. Tehát amiről eddig beszéltem, nevezetesen, hogy bár vakok voltak, de minden bizonság szerint minden arra utal, hogy lelki látásuk volt, és tudták, hogy kicsoda Jézus, és tudták, hogy mit várhatnak tőle, gyógyulást. Ez valóban így volt, mert a gyógyulás után követni kezdik őt. Van több más gyógyítási történet is a Bibliában, az evangéliumokban. Nem mindegyik végén van ez. Gondoljuk a 10 leprás meggyógyulására. 10 leprásból egyetlen egy ment vissza Jézushoz, hogy megköszönje neki, és leboruljon előtte. A többi nem. A többi ment vígan tovább az élet útján. Pedig a lepra talán még súlyosabb betegség volt, mert közösségből való kizárással is járt. A vakság az nem járt a közösségből való kizárással, mert hát nem volt fertőző. A tanítványok köréhez csatlakoznak tehát. Tehát volt bennük egy lelki éjsége, lelki nyitottság, és utána követték Jézust. A történet elmondja számunkra azt mai emberek számára, akik talán nem vagyunk vakok, de lehet, hogy lelki vakságban benne vagyunk, részben vagy egészen. Elmondja azt, hogy nagyon fontos, hogy a mi lelki szemeink megnyíljanak. És voltak éppen a fizikai látás másodlagos ahhoz képest, amit a lelki látás nyújthat. Mert a fizikai látás nyújtja az érzékelést, de a lelki látás elvezethet Jézushoz. Annak a felismerése, hogy rászorulok, hogy segítségre van szükségem, hogy ő az én életemnek a megoldása. Az a látás, hogy az ő Szent Lelke segítségével hiszem, meglátjuk a életünk fő problémáját, meglátjuk a bűneinket esetlegesen. Ez elvezethet Jézushoz. És hogyha ez a lelki látás nincsen meg, akkor csak botorkálunk vakon, és bármennyire is élesen látunk, bármennyire is egészségesek vagyunk, még sincs helyén az életünk, mert nem Jézus követői vagyunk akkor. Adja Isten, hogy legyen ilyen lelki látásunk, és bizony gyakran előfordul, hogy az ember azt gondolja magáról, hogy tud és ismer, és lát, szellemileg, lelkileg, viszont az élete mégsem ezt bizonyítja, mégis valami másról szól az élete. Adja Isten, hogy sokszor tudjuk becsukni a szemünket. Elég furcsa talán ez a kijelentés, de nem hiába van az, hogy gyakran imádság közben bezárjuk a szemünket. Vagy valami nagyon elmélyült dolgot teszünk, vagy valamire nagyon odafigyelünk, egy zeneműre. Nagy zenészek, művészek gyakran becsukott szemmel játszanak. Azt gondolom, hogy ez mind arra utal, hogy ha, hála az Úrnak, nem adatott nekünk fizikai vakság, néha azért bele kell menni a fizikai vakságba, hogy a lelki szemeink meg tudjanak nyílni. Próbáljuk meg, kedves testvéreim, próbáljuk meg azt, hogy akár egy parkban, vagy egy csendes helyen, vagy a szobánkban lehunjuk a szemünket, és nem azért, hogy elaludjunk, hanem azért, hogy felül lenyugodjunk, hogy Istenhez imádságba forduljunk, meditációban, elcsendesedve, önmagunk életét mérlegre téve, és higgyük el, hogy néhány perc, vagy egy negyed óra önként vállalt vakság teljesen mássá teszi a látásunkat. Azt a látást, ami lelkilátás, de amikor kinyitjuk a szemünket, akkor talán csodákat fogunk megpillantani. Mert a látás, és ezzel szeretném zárni az ige hirdetést, az nem fizikai folyamat. Mert azt látjuk meg, azt tűnik föl, amire figyelmesek vagyunk. Az ember szívétől függ ugyanis az, hogy mit látunk meg. Ha belül rendben van minden, akkor sok minden olyat is meglátunk, amit egyébként nem látnánk meg. Meglátunk szépséget, csodát, meglátjuk a másik embert mellettünk. Meglátjuk azt, hogy ha esetleg szükséget szenved, ha esetleg éppen ránk van szüksége. Adja Isten, hogy így lehessünk mindannyian Jézus Krisztusnak látó tanítványai. Amen. Úr Jézus Krisztus, gyakran azt érezzük, hogy vakon toporgunk az életben, tapogatunk, és nem tudunk se előre, se hátra menni, bizonytalanok vagyunk. Kérünk, nyújtsd meg a te jelenlétednek a szöveit, nekét, lámpását a mi életünkbe, hát, hogy lássunk, hadd legyen ez a lámpás a te ígéd fénye, hadd legyen önvizsgálat, elmélyülés, hadd csukjuk be a szemünket, hogy a belső szemeink kinyíljanak.
Kérünk, ezt cselekedd meg a mi életünkben, mert sok minden van, ami bennünket is gyötör, fizikai betegség, testi baj, vagy éppen lelki teher, nehézség. Adjál elmélyülést, elcsendesedést, add, hogy szemünket becsukva téged megláthassunk. Jöjj közel a mi életünkhöz, légy segítségül, és mi is csak ezt tudjuk mondani, amit ez a két jerikói vakember mondott. Uram Dávid fia, könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk, mert rád szorul a mi életünk. Könyörülj rajtunk, mert önmagunk erejéből nem tudunk meggyógyulni. Ezzel a reménnyel emeljük fel szavunkat, nem csak magunkért, hanem mindenkiért, akit ismerünk, akit szeretünk. Imádkozunk azokért, akiket ránk bíztál, ad, hogy felelősen tudjunk élni, mert neked kell felelni, neked kell elszámolni. De te minden erőt megadsz ahhoz, hogy ez az egykori utolsó napon elérkező elszámolás ne szégyen legyen, hanem olyan csendes közösség és olyan csendes magához ölelés, amelyet mindannyian vágyunk ebben az életben. Maradj velünk, könyörögve kérünk, annak a nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.